Galaxis kalauz Timár Ágnessel.
Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 280. epizódja, a mikrofonnál Timár Ágnes. Néhány hete a nevek, elnevezések, megszólítások fontosságát vizsgáljuk, úgy a mindennapokban, mint a fantázia világában. Elkezdtük elemezni a magyar és az idegen nyelvű fikciós művekben megjelenő neveket is. Utóbbi esetében a név fordítással magyarra változtatott alakját. Mert hogy a fordító nehéz feladata az is, hogy eldöntse, le kell-e fordítani egy nevet, vagy maradjon eredeti formájában. Ha a magyarítást választja, akkor olyan tényezőket is figyelembe kell vennie, mint az eredeti és a lefordított név olvasóra gyakorolt hatásának azonossága. Ezt már dr. Schlies Marian, az ELTE BTK Magyar Nyelv Tudományi és Finnugor Intézetének egyetemi tanára mondta el az előző adásban. Rengeteg kérdés azonban még hátra van, részben a sci-fi és a fantasy világával kapcsolatban, ahol aztán hemzsegnek a legkülönlegesebb nevek és területi elnevezések, akár egész földrészeké vagy planétáké. A mai adásban ezekről is beszélgetünk vele, de azt is elmondja, hogy híres íróink miként alakították át a tulajdonnevek körét, és egyáltalán mikor és miért jött létre a nemzeti névjegyzék. A realitások világában a személynévadást már a szabályok korlátozzák, tudtuk meg dr. Baukó János nyelvésztől. Az általa sorolt példákból nyilvánvalóan látszik, hogy a születendő gyermek érdekében ellenőrzik, illetve kötik engedélyhez az addig be nem jegyzett nevek használatát. Mondhatnánk, hogy szerencsére a megnevezések, az utónevek házilagos szerkesztése, a család és barátok kialakította becenevek nem kell, hogy bármilyen szabályt betartsanak. Pontosabban semmilyen hivatalos szabályt. A névmódosítással összefüggő, sokszor jó szándékból fakadó büntettek megakadályozása viszont nem mindig lehetséges. Erről nyugodtan megkérdezhetünk egy a világgal épp haragban lévő kamaszt, akit az anyukája még mindig egy bizonyos hanglejtéssel és kis kapribogyóm, gyönyörű kincsecském, esetleg a mami bocikája megszólítással ébreszt. Azt hiszem, ez nem szorul további magyarázatra. Az egyetlen vigasz, melyet pubertással küzdő embertársainknak adhatunk, hogy türelem elmúlik. Úgy értem a kamaszkor, nem feltétlenül a kreatív becézés. Jó, talán nem végleges egy szülő alkotta becenév, ahogy jellemzően az a név sem, amely nincsen írásba foglalva, csak meghatározott körben, talán csak egy bizonyos életszakaszban alkalmazza ránk a szűk vagy tágabb környezetünk. Ez persze lehet pozitív vagy éppen negatív tartalmú megnevezés, vagyis ragadványnév is. Innen folytatjuk a mai beszélgetést dr. Baukó Jánossal, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének igazgatójával.
Első megálló.
A ragadvány nevek esetében ugye említette, hogy ezek gyakran inkább negatív tartalmúak, és hát ugye mindenki eldönti, hogy ezt megtartja, vagy nem tartja, vagy akár beleveszi a nevébe, vagy sem. Az említett Tubi az annyira kedves, vagy bájos, hogy ott teljesen érthető nekem, hogy bekerül, de hát valóban van, hogyha nem tudom, valaki gyakori kocsmalátogató, és a feles nevet adják neki, akkor feltétlenül ezt nem szeretné továbbvinni. De hogy vannak olyan ragadvány nevek, amelyek kifejezetten mondjuk szakmához, vagy szakmához és kultúrához kötődnek, nekem eszembe jutott Szakcsi Lakatos Béla, Olátszumó Árpád, hogy elképzelhetetlen már tulajdonképpen az ő neve, az nem teljes, hogyha nem szerepel az a név benne, de akár mondjuk, aki nem roma zenész, Jávori Ferenc, aki Jávori Fegya Ferenc néven is ismert, hogy annyira a részévé válik, és az viszont már az ő személyiségéhez kötődik, nem mondjuk a felmenőihez. Lehet, hogy tovább fogja örökíteni, de hogy gondolom azért ez egy nagyon speciális példa.
Igen, a romáknak a ragadvány neveit is vizsgáltam egy tanulmányomban, amikor is a 2010-es magyarországi önkormányzati választások során a roma képviselőjelölteknek a nevei ugye az interneten elérhetők voltak, és ott teljesen megmutatkozott az, hogy a roma képviselők többségénél a ragadvány név is ott szerepelt a hivatalos nevük mellett. Ez azért történhetett, mert a helyi közösségben nem ismerték volna azt a szemét, aki csak hivatalos nevén van föltüntetve, mert mindenki azon a ragadvány nevén azonosítja be az illetőt. Ugye ez azért is volt, mert az adott településen belül nagyon gyakran ismétlődtek is az azonos család és keresztnevek például. Tehát az is az egyik indítéka ennek, de egyébként az embereknek a névadási vitalitása is, meg az adott közösségben. Ugye ez jellemzően ott van, hogy a romák például ragadván nevet is viselnek, és ezeken a sírfeliratokon is, amiket említettem, nagyon sok esetben roma nemzetiségű személyeknek van föltüntetve a ragadván neve is. Ez abból is látható, hogy őnekük még a fényképük is ott van a sírfeliraton. Maga a fénykép is árulkodó, tehát identitásjelző.
Azt nem tudom, hogy kutatta ebben vagy erre kitérte ebben a kutatásban, hogy ezek a ragadvány nevek általában mit jelöltek, tehát hogy esetleg lováriul jelentettek valamit, és az adott illetőnek a személyiségére utalt.
Igen, ezeket persze vizsgáltam, tehát a különböző névadási motívumokat, hogy melyek azok, amelyek jellemzőek. Itt a külső és a belső tulajdonságra utalók, ezek nagyon dominánsan jelen vannak, de egyébként nagyon nagy számban vannak az ismeretlen eredetűek is. Tehát sokszor van az, hogy az egyén, még ha visel is ragadván nevet, tehát már örökölte például, akkor nincs tisztában azzal, hogy miért kaphatta az elődje ezt a ragadván nevet, és nem tud róla nyilatkozni. Tehát elég nagy százalékos arányban nem tudták megmagyarázni a név keletkezését, de itt ugye több ezres névanyagról beszélünk, úgyhogy az volt jellemző, hogy ugye akik mondjuk az idősebb generációba tartoztak, azoknál sokkal jellemzőbb ott volt az a ragadván név használat, tehát mint a fiatalok körében, de a fiatalok körében az meg egészen más jellegű. Például van úgy, hogy nem az egész közösség számára ismertek, hanem csak kisebb baráti körben használatosak azok a nevek.
És akkor azok általában önmagukban használatosak?
Nem csak önmagukban használatosak, hanem például becenével együtt is különböző név szerkezetekben használatosak lehetnek ezek a nevek. Sokszor mellékelik a becenevét is az egyénnek hozzá, de például a fiataloknál jellemzőbb mondjuk az egyeleműség, tehát ott bármilyen más névelem nélkül, de a felnőtteknél meg ez a tipikus, tehát hogyha például egy becenév is társul a névhez.
Azt jól gondolom, hogy ezeknek minden esetben van jelentése, hiszen a ragadvány névnek a lényege az, hogy valamiért az ő rá jellemző dolog miatt kapta meg.
Így van, tehát minden névnek van valamilyen jelentése, sőt jelentés hálója, gazdag jelentéstartalma, és ugye vannak esetek, amikor ezt a jelentést nem tudjuk felfedni. Azért, mert mondjuk olyan jellegű szóval találkozunk, amely mondjuk az adott nyelvben nem létezik, tehát egy fiktív szó, és ugye azt is adhatják ragadván névként, és nehéz megfejteni, ha nem adnak rá választ a névhasználók, illetve névviselők. Sőt, az is előfordul természetesen, hogy egy nevet különbözőképpen magyaráznak a névviselők, névhasználók és a névadó. És mindig ugye a legadekvátabb információ az általában a névadótól származik, aki adta azt a nevet. Tehát ez inkább ugye a ritkább eset, amikor ezt föl tudjuk fedni. De van rá példa.
De hogyha mondjuk ilyen több generációs ragadványnévről van szó, akkor pedig ugye gyakran visszanyúlik az írásbeliség előtti időre, akkor pedig már végképp a részévé válik, anélkül, hogy tudnánk, hogy miért.
Az a helyzet, hogy bizonyos településeken még bejegyezték ezeket a ragadványneveket a régi anyakönyvekben is szerepelnek egyesek. Ugye egyesek még a ragadványnevet is föltüntették, tehát amikor bejegyezték az anyakönyvbe az illetőt, akkor mellé írták zárójelbe, hogy mi volt a ragadványneve, és azt már nehéz fölfedni. Tehát itt már a ugye több száz éves múltú nevek, azoknak az eredetét már nagyon nehéz megvilágítani.
Hiszen ugye, amiről ugye beszéltünk, akár vezeték, akár keresztnév, azért mindegyik kiindult valamiféle tulajdonságból. A mecenévnél egy picit még itt megállnék, mielőtt tovább haladunk. Nyilván az teljesen egyértelmű, ez nem meglepő, hogy azoknak a neveknek van a legtöbb bece nevű változata, amelyeket a leggyakrabban használták. Tehát, hogy a már korábban is említett Mária, Erzsébet, vagy akár az Anna, tehát legalább 10-12 változatot fel tudunk sorolni a Bözsitől, az Erzsóig, a Zsókáig, és a többi, a Mária, Mari és társai, Annánál ugye a Nusi, és ez utóbbi kapcsán kérdezném azt, hogy volt egy időszak, amikor nagyon jellemző volt, hogy a név becézése az a név elejének az elhagyását jelentette, hogy Ilona, Lonka, az Annánál is Anna, Nusi, de még akár az Ignácnál is Náci. Az Albert az mondjuk Berti volt, vagy mondjuk a Máriából Ria lett, és hát nagyon sok, tehát most csak mondtam pár nevet, de nagyon sok például példa van erre, aztán ez nem tudom, hogy vagy kikopott, vagy ennek akkor volt valami oka, vagy nem volt oka, ez is csak divat volt.
Egyébként ez a névcsonkulás jelensége, ugye, amikor a névnek az egyik részét használják, egy fajtája ugye a becenév alkotásnak, és ez máig megfigyelhető, tehát vannak olyanok, amelyek az anyakönyvi hivatalokban is már anyakönyvezhetőek régóta, de ugye tudjuk azt, hogy az élőnyelben is nagyon gyakran használatosak lehetnek. Egyébként Hajdú Mihálynak van egy olyan könyve, amely a magyar becézőneveknek a világával foglalkozik, és ott csak azt tárgyalja, mint egy 300 oldalon, hogy milyen módokon alakulhat egy becenév, és óriási ugye, anyaggal szemlélteti ezt, és ott is, ugye, ha megnézzük a becenév létrejöttét, akkor legalább 10 féle módon is alkothatunk újabb és újabb beceneveket, tehát különböző szóalkotási vagy névalkotási módokkal. Természetesen a leggyakoribb az a képzéssel alkotás.
A vezetéknevekre szeretnék egy picit visszakanyarodni, említette ugye, hogyha valakinek valamilyen szakmára utaló neve van, akkor akár feltételezhetjük azt, hogyha az nem egy magyarosított név, akkor nagyon-nagyon régen ezzel foglalkozott sokáig a családja. Például, amikor a szlovák változata elkészül vagy megkapja, akkor a hangzás számít, tehát annak a szlovák változatát kapja meg, és nem szlovákra fordítják le azt az adott nevet, vagy tévedek?
Általában a családneveknek a formáját azt nem fordították le, hanem a magyar családneveknek az írásmódját változtatták meg, tehát hogyha mondjuk a szlovák anyakönyvbe beírták anno annak idején, amikor az anyakönyv vezetők, illetve az anyakönyvben dolgozó szlovák nemzetiségek voltak a múltban, akkor átírták ezeket, vagy ezeknek egy részét szlovákos helyesírással. Tehát ugye a halász esetében mondjuk átírták halászra úgy, hogy nem SZ-vel, hanem csak a szlovák S-szel, tehát S-sel végül is visszaadva, vagy ugye azt írták a szakács helyett, hogy ugye szlovákosították, és a C-re egy mellékjelet tettek, mert hogy az a szlovák helyesírásban alkalmazott forma. Tehát ezekkel aztán gyakran találkozunk, tehát olyan családneveknél is, mint például a Kis, amely kétessel írandó, előfordul gyakran, hogy mind a kettő mellékjelet is találunk, szlovák mellékjelet, tehát ez a helyesírásnál nagyon megmutatkozik, és az a családnévszótár is, amit említettem, tehát az online elérhető visegrádi családnévszótár, ugye tartalmazza nem csak az első 200 leggyakoribb családnevet országok szerint, hanem tartalmazza a különböző névváltozatokat is, amiket bejegyeztek az egyes családneveknél, tehát volt úgy, hogy 5-6 féle módon is bejegyezték ugyanazt a családnevet, és ez is ott megtalálható, hogy milyen formákban fordulnak elő az egyes családnevek, például a szlovákban is.
A keresztnévre egy kicsit visszakanyarodva, eszembe jutott az, hogy ugye a megszólításnak a különböző közegekben mindig van jelentősége, amire hát szerencsés esetben a név viselőinek van ráhatása, kevésbé szerencsés esetben nincsen. Vannak nyilván olyan megszólítások, amelyek bizonyos korokhoz kötődnek, és egyes korokban természetesnek hatnak, más korokban pedig mondjuk már nem is elítélendőnek, de mondjuk inkább a gúnyos kategóriába tartozik. Itt most arra gondolok, hogy a két világháború között egyébként még ugye nyilván ennek filmes múltja is van, hogy a férj a feleségét fiamnak szólította, az asszony a férjére uramként hivatkozott, hogy az uram, ha ma valakitől ezt halljuk egy 30-as nőtől, hogy hát majd az uram megmondja, akkor az esetek 90%-ában visszautal viccesen erre a korszakra. Nyilvánvalóan azért ez is akár a feminizmussal, vagy az emancipációval ez maga tompult, vagy lehet tudni ezeknek a történetét, mert mondjuk nekem például az uramnál, hát sajnos értem, hogy miért alakult ki, de mondjuk például a fiam megnevezés, ott is értem az aláfölé rendeltséget, csak akkor már lehetne, ugye, lányom is például. Ezekről a korhoz kötődő megnevezésekről tudunk esetleg valamit bővebben?
Természetesen a nyelvészeten belül a megszólítás formákat is vizsgálják. Jó magam a diákok körében vizsgáltam ezeket, tehát hogy szólítják meg őket, hogyan mutatkoznak be. Ezeket vizsgálják a szakirodalmak is. Azt lehetne mondani, hogy ez a megszólítási forma, ez is nagyon lényeges, hogy miként szólítják meg az egyént, és van ennek persze története is, tehát a téridő és a társadalom dimenziójától függően változások mutatkoznak ugye ebben az anyagban is. Tehát, hogy a 20. század elejét említjük, akkor például az úrral és az asszonnyal kapcsolatban ugye használatosak voltak a tekintetes úr, tekintetes asszon, nagyságos úr, nagyságos asszon, méltóságos úr, méltóságos asszon, vagy a kegyelmes úr, kegyelmes asszony. Ugye ezek a társadalmi rangot jelenítették meg. Ezek aztán kiszorultak 1948 után, ugye az elvtárs, illetve az elvtársnő lett a gyakori megszólítási mód, és a rendszerváltozás után újra ugye átalakult ez a megszólítási rendszer, ami ezekkel kapcsolatos, és ugye az úr vette át az elvtársnak a szerepét, illetve azt lehetne mondani, hogy ugye a családnévhez társulva kezdett használatossá válni ez a megszólítási mód, tehát a családnév plusz úr kapcsolat ezzel összefüggésben. Tehát a két világháború között például ugye csak a fölé rendeltek használták az alárendeltekkel szemben. Egyenrangúak között például a puszta családnév volt használatos, vagy fölfelé különböző címekkel, rangokkal készült formákat használtak. És ugye az úr megfelelőeként például az úrhölgy, úrnő, úrasszony változatok is előfordulnak. Írásbeli formában is megjelennek, amikor megszólítanak egy nőt, és nem biztos, hogy mindenki fogadja ezeket. Például az úrnő változatot egy kutatás, ha jól emlékszem, akkor eléggé ugye azt mutatta ki, hogy azok, akiknek értékelniük kellett, azok nem fogadták el ezt a fajta megszólítási formát, tehát, hogy negatív attitűd társítottak hozzá. Ezeket a megszólítási formákat mindig ugye az adott kommunikációs szituáció befolyásolja az is, hogy írásbeli vagy szóbeli ez a kommunikáció, milyen szintéren történik, milyenek a kommunikációban résztvevő partnerek, úgyhogy ez mind befolyásolja, de tényleg vannak olyan érdekes megszólítási formák nálunk is, például Szlovákiában, amelyek eléggé elterjedtek. Például az egyetemen is nagyon gyakori az, hogy például titulussal szólítják meg az egyént, tehát azt mondják, hogy pán doktor, pán docent, pán professzor, ami azt jelenti, hogy doktor úr, docens úr, professzor úr. Tehát ezeket az alakváltozatokat használják, amelyek annyira ilyen formában nem jellemzők megszólításként Magyarországon.
Ezen gondolkoztam, hogy de közben meg lehet, hogy mégis nem tudom, tehát a doktor úr az...
A doktor úr az igen, tehát az eléggé általános.
Igen. Ugye vannak olyan tipikus szakmák, amelyek nagyon sokáig, hát mondjuk jellemzően inkább férfi hivatásnak számítottak, még akkor is igyekeztek annak számítani, amikor már nem csak a férfiak üzték, de az író. De legyen mondjuk a színész, mert ugye nálunk ugyanaz ki tudja fejezni a különböző nemű viselőjét az illetőnek, hogy nem tudunk leszokni arról, hogy van az író meg az írónő. Tehát, hogy miközben azt mondjuk, hogy író, abból jó lenne nem azt feltételezni, hogy az illető férfi, mégis ez történik. De az, hogy például mondjuk különböző, egyébként riportokban lehet azt látni, hogyha férfiről szól akár mondjuk az adott mondat, akkor gond nélkül használják csak a vezeték nevét, hogy Kovács végül úgy döntött, hogy. De hogyha nő az illető, akkor lehet, hogy ez udvariasságból van, akkor vagy megint a teljes nevét mondják, vagy valami másfajta név azonossággal próbálják ezt kiváltani, tehát biztos, hogy van ebben egy udvariassági forma is, de sajnos felfedezhető az is, hogy ha valakire azt mondom, hogy színművész, akkor mindenképpen hozzá kell tennem, hogy nő. Az újabb szakmáknál, ha mondjuk azt mondom, csak a saját szakmából kiindulva, hogy valaki szerkesztő, akkor a megszólításban az interjú alany gyakran él ugye azzal, hogy ha közbe akar vágni, hogy szerkesztő úr, szerkesztő asszony, az teljesen korrekt, de amikor egyes szám harmadik személyben beszélünk róla, akkor mégsem mondjuk azt, hogy a szerkesztő nőnk úgy döntött, hogy nem, akkor a szerkesztő, és ott viszont tényleg nem feltételeződik belőle, hogy az illető milyen nemű. Ez egyébként az idővel változik, változhat, vagy vannak olyan bevett dolgok, amiken az életben nem fogunk tudni változtatni, és hogy ez alapvetően ténylegesen az emancipációval függ össze.
Nálunk Szlovákiában sokkal jellemző ugye a nő utótag hozzákapcsolása ezekhez a szavakhoz, aha, tehát szerkesztő nő, vagy fodrász nő. De ez érthető is, hiszen a szlovák nyelvnek a hatása is ott van a háttérben, hogy ott ugye a nemeket megkülönböztetik, és a szlovákban is hasonló eljárások vannak. Ugye ez nehezen megválaszolható, mert úgy, ahogy ön is említette, különbözőképpen használják ezeket a nyelvhasználók is, és hát a nyelvhasználók döntik el végül is azt, hogy aktuálisan milyen alakváltozatban fogják föltüntetni ugye az adott szót, de Magyarországon úgy tudom, hogy sokkal gyakrabban elhagyják, vagy ritkábban használják ezt az elemet, de megvan ez a variabilitás.
Dr. Baukó Jánossal beszélgettem, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének intézetigazgatójával, hát nevekről alapvetően, illetve az ahhoz kötődő, mondjuk úgy, hogy asszociációinkról, legyen az a név viselője, vagy a név adója ebben az esetben. Nagyon köszönöm, hogy mindezeket elmondta.
Köszönöm a meghívást, és minden jót kívánok.
Toto, azt hiszem már nem Kansasban vagyunk.
Pécsi Eszter élete több ponton is illusztrálja az interjúban elhangzottakat. Az Egyesült Államokban, ahol legnagyobb karrierjét érte el, 1965-ben az év legjobb statikusa címmel tüntették ki. Tehát nem a legjobb statikus nő címmel. Egy gendersemleges elismerés a 20. század közepén. Pécsi Eszter Berlinben végezte el tanulmányai nagy részét, mivel a műegyetemre, amely akkor még Királyi József műegyetem volt, a századforduló idején nem felvételizhettek nők. Akkor tért haza, amikor az intézmény már fogadta a női hallgatókat. 1920. március 8-án, talán nem véletlenül nőnapon, szerezte meg diplomáját, és lett az első magyar női mérnök. Két évvel később pedig Fischer József felesége. Nem kellett eldobni a ambícióit, hiszen férje a női egyenjogúság híve volt. Mai szemmel persze ez a kapcsolat inkább a korszak álláspontjához képest volt haladó szellemű. Pécsi Eszter nem tekintette kizárólagosnak építészeti munkáját, és boldogan lett mindemellett két fiú édesanyja is. A háború végeztével kötelességének érezte Budapest helyreállítását, így 1945-ben a leomlott vagy omlani készülő épületeket mentette, fizetés nélkül. Habár elismerték önzetlen segítségét, az 50-es évek második felére ő is és férje is elveszítette az állását, mivel Fischer 56-ban Nagy Imre egyik minisztere volt. Először Bécsbe emigráltak, majd az Egyesült Államokba, ahol nem fogadták el Pécsi Eszter magyarországi végzettségét, így 58 évesen újra lediplomázott. Többek között a Columbia Egyetem két toronyháza és a New Yorki Hotel Americana az akkori legmagasabb felhőkarcoló épület őrzi a keze nyomát. Mindkettőnek ő készítette a statikai terveit. Férje később követte őt az államokba, és haláláig ápolta az asszonyt. Pécsi Eszter már a két világháború között maga volt a megtestesült önállóság. Karrierrel, sportkocsival, ambíciókkal. Mégis egy 1938-ban készült interjúban így fogalmazott. Azért, mert egy ember véletlenül nőnek születik, éppen úgy kell dolgoznia, mintha férfi sorsot szánt volna neki az élet. Az uram építész, és nagyon gyakran dolgozunk együtt. Pécsi Eszter 1975-ben bekövetkezett halála után Hanvait hazaszállították, és hogy a történet mondjuk úgy kerek legyen, özvegye Fischer József elsősorban korábbi politikai tevékenysége miatt 1993-ban Budapest díszpolgára lett. Pécsi Eszter itthon nem kapott semmilyen hasonló elismerést, még posztumusz sem. De biztos lesz majd szobra, nem? Na jó, ezt a kérdést hagyjuk meg a fantasy szerzőknek. Azt hiszem, a lényegre rámutatott mérnökünk története. Egyenjogúság ide vagy oda, karrierjét össze kellett egyeztetnie a háztartási és a házastársi feladataival, és mindezekkel együtt az interjú tanúsága szerint talán megszokásból, talán őszintén férjére uramként hivatkozott. Pécsi Eszter története is példázza a mondást, miszerint a valóság sokszor izgalmasabb, mint a fikció. Ez így oké is, amíg nem a szép irodalom, vagy konkrétabban a science fiction rovására hangoztatják a megállapítást. Főleg, mert fordítva szintén igaz. Nem beszélve arról, hogy a fikciós művek nem a műfajuk alapján jók vagy rosszak, hanem az alapján, hogy jók vagy rosszak. És ezzel át is kanyarodunk a fantázia teremtette világokra, amelyekben épp olyan nagy szerepe van az elnevezéseknek és megszólításoknak, mint bármely irodalmi műben vagy dokumentarista alkotásban. Dr. Schlies Marian, az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének egyetemi tanárával folytatjuk a múlt héten elkezdett beszélgetést. a sci-fi és a fantasy műfajban rejlő névadási lehetőségeket és esetleges hibákat mutatja ma be többek között sárkányos példákkal.
Második megálló.
Hogyha mondjuk egy olyan külföldi világról van szó, ami a jelenben játszódik, akkor teljesen világos, hogy a nevek azok megmaradnak. És hogyha ez a jövőbe játszódik, vagy egy párhuzamos dimenzióban, amiben persze megint átlépünk a science fictionnek a vonalára, de ott nagyobb eséllyel találunk akár beszélő neveket, talán, gondolom én, és azok lehet, hogy jobban elbírják a magyarosítást.
Igen, meg ott nagy szabadsága van a fordítónak, tehát sok mindent változtathat most. Ha például a Trónok harcára gondolunk, rengeteg helynevet magyarítottak Sárkánykő szó szerinti fordítás a Dragonstone-ból. Ugyanakkor, ha jobban belegondolunk, azért meglehetősen furcsa az, hogy az a világ olyasmi, mint egy középkori Anglia. Tehát nagyjából azt képezi le. És egy ilyen középkori angol világban egy Sárkánykő nevű vár meglehetősen furcsán hat. Mégsem volt furcsa a magyar olvasók számára, mert egyszerűen a fantasy olvasók, vagy akár most már mondhatjuk a sorozat miatt, hogy nézők, hozzá vannak szokva ahhoz, hogy a fantasy nevekben azokat, amelyeknek jelentésük van, és ez a jelentés fontos, ott azokat megpróbálják visszaadni, éppen azért, mert fontos ez a jelentés. Tehát például itt a sárkány azért fontos, hiszen jelzi, hogy ez a Targaryennek egyik, vagy a legfontosabb székhelye. A fantasy kapcsán még az az érdekes, hogy mondtam korábban, hogy nyelveket teremthetnek a szerzők, de nem csak nyelveket, hanem különböző népeket találnak ki, és különböző népek nyelvei különböző sajátosságokkal bírnak. Tehát például, hogyha egy fordító úgy dönt, akár maradva a Trónok harcánál, hogy megpróbálja lecserélni a neveket, akkor azért belefuthat olyan problémákba, hogy így viszont eltűnik a különbség mondjuk a rabszolgatartó államokban adott teljesen másféle nevek között, meg a hét királyságban adott nevek között, akár a szerkezetüket tekintve, vagy a hangalapjukat tekintve, ami nem szerencsés, hiszen éppen ez mutatja, hogy milyen sok nemzetiségű ez az adott világ, amelyet megalkotott Martin.
Mert az baj, tehát akkor elveszti a sajátosságát?
Igen, ez azt jelenti, hogy akkor a magyar olvasók számára nem adták át ugyanazokat a konnotációkat, ugyanazokat az asszociációkat, nem fog látszódni a különbség. Vagy ott vannak például a falon túli népek, akiknek elég jellemzően vikinges jellegű északi neveik vannak, és az egész kultúrájuk is olyan jellegű, hogyha ezt eltüntetjük, akkor a kulturális különállásuk nem fog annyira kirajzolódni a magyar olvasók számára.
Mert ugye a királyülőt azt természetesen lefordították, hiszen tudnunk kell az adott karakterről, hogy miért kell félnünk tőle, már ha királyok vagyunk. Tehát, hogy miről híres, de például pont a Trónok harcában, és az kifejezetten a magyar szinkronnak volt egy sajnálatos hibája, méghozzá az önhibáján kívül, ugye hát körülbelül egy nap különbséggel a streaming oldalakon megjelennek ugyanazok az epizódok. Tehát valójában a szinkronfordítónak nincsen lehetősége előre gondolkozni. Itt most gondolok a Hodor nevű szereplőre, aki ugye azért kapta ezt a nevet, mert nem tudta kimondani, hogy hold door, hogy tartsd az ajtót. Ugye nálunk is Hodor lett, mert hogy a kiejtés alapján fordították, mire eljutottunk ide, már nem tudták, hogy mi a csodát mondjunk magyarul, és akkor kitalálták azt, hogy óvdiól, tényleg, amikor mindenki érzi, hogy hát ezt nem lehet így félreérteni, de tartalma is kell, hogy legyen a mondatnak. Szóval azért ez a napjaink problémája, és ez feltétlenül nem csak őket érinti. Tehát, hogy ezzel küzdenek a ilyen septében kiadott irodalom, mert mondjuk Sally Rooney most annyira keresett, hogy körülbelül egyszerre jelenik meg a könyve, és már az abból készült sorozat, és már rögtön a magyar fordítás. Tehát, hogy szinte nincs ideje annak megérni, hogy mi azonosuljunk az ő világával, és azzal az érzettel vagy tudattal vegyük a kezünkbe, hát amennyiben ez az olvasásnak segít, vagy épp hogy nem. Tehát, hogy ebben a szakmában is így felgyorsult a tempó, az gondolom kifejezetten hátrányos eredményeket hozhat.
Igen, ez biztos, hogy szerencsétlen fordítóknak nagyon sok nehézséggel kell megküzdeniük, például ez az egyik. És akkor még azt is hozzátenném, hogy lehet, hogy még maga az író sem írta meg azt a nem tudom hanyadik kötetet, amelyből majd ki fog derülni, hogy miért úgy hívják az adott szereplőt. Igen. Tehát még az adott nyelven, a forrásnyelven sem tud utána nézni a fordító, hogyha még utána is nézne. Csak a Trónok harcánál maradva ilyen tipikus példa volt, hogy a Casterly Rock az első fordításban Casterhegy lett, és aztán egy későbbi kötetből derült ki, hogy a Casterly az egyébként családnév, tehát nem lehetett megváltoztatni, mert a családnevek rendszere viszont úgy alakult a magyar fordításban, hogy megtartották az eredetieket, tehát átvitellel fordították őket. Tehát mondjuk a Starkból sem csináltak egy kemény típusú családnevet, pedig ez egyébként egy nagyon jó arisztokrata magyar családnév, megfelelő konnotáció is lennének, át tudták volna adni a jelentését is, de a neveket egységesen kell fordítani, tehát a családneveket egységesen átvitellel, azaz változtatás nélkül fordították, tehát ezek után akkor a családnevet tartalmazó helyneveket is így kell fordítani. Vagy ott egy másik példa, a Flint sziklák. A Flint ugye kovakövet jelent, tehát le lehetett volna fordítani, ugyanúgy, ahogy a Dragonstone-t lefordították kovakősziklákra, csak hát kiderült, hogy a Flint az egy családnév. A Flint családnak a területén volt ez a, nem tudom már milyen, sziklás hely, tehát nem azért kapta, mert kovakőből volt, hanem mert az a család birtokolta, tehát rögtön kiderült, hogy nem, ezt nem szabad lefordítani.
Hogyha most egy pillanatra a könyveket elengedjük, és a sorozatokra, vagy a filmekre gondolunk, a magyar néző az már nagyon harcedzett, mert ő már tudja, hogy azzal se kell foglalkozni, hogy magázódnak, vagy tegeződnek, mert a következő epizódban úgyis fordítva lesz. Tehát, hogy ez, és kórház sorozatokban ez teljesen kivéthet, hogyha doktor, akkor magázzuk, de aztán más szituációba vajon tegeződjön-e. Ugye hát itt is az van, hogy a név alapján már megismertük a karaktert, de hát azért a két karakter közötti viszonyra nagyon erőteljesen utal az, hogy milyen módon szólnak egymáshoz, tehát gondolom azért ez az írott formában is feladatot ad.
Igen, igen, ez így van, és ugye ez is eltér kultúránként, például az angolban nincsen külön tegező meg magázó forma, tehát igazából általában azt szokták venni, hogy onnantól tegeződnek a szereplők magyarul, hogyha elkezdik keresztnéven vagy becenéven szólítani egymást, és nem Mr. Miss akárki, akkor mondhatjuk, hogy na mondjuk összetegeződtek. De kifejezetten nehéz tud lenni, ha például ilyen felszólítások vannak a magyar szövegben, hogy mostantól tegeződjünk, és ezt angolra fordítani. Erre egy konkrét példát ismerek, amikor a fordító jobb hián azt adta a szereplő szájába, hogy szólítson a keresztnevemen. De kulturális különbségek is előfordulhatnak, hogy például az adott kultúrában mások a tegezés magázás szabályai. Gondolok itt arra, hogy például a főnök tegezi a beosztottat, de a beosztott csak is magázhatja a főnököt bizonyos kultúrákban, míg Magyarországon ezt csendőrpertúnak hívják, és mindenki felháborodna rajta. Tehát, ha ezt egy magyar fordításba átviszik, akkor ez vagy azért van, mert érzékeltetni akarják, hogy ez egy másféle kultúra, más pragmatikai viszonyok vannak, vagy pedig hiba, attól függően, hogy ezt észrevette a fordító, hogy szándékosan hagyta meg, vagy nem vette észre. És ami meg mondta, hogy különböző részeiben a sorozatoknak különbözőképpen fordítják, ez egyébként a nevekre is igaz, van olyan, hogy másképpen fordítottak neveket, konkrétan a Csillagkapuból tudnék említeni, hogy egyszer Hórusz, egyszer Herúr. Ez azért van, mert nem minden részt ugyanaz a fordító fordít, és hogyha több évados például egy sorozat, egyszerűen nincs annyi idejük, hogy ők most akkor végignézik az összes fordítást. Tehát megkapják, döntenek valahogy, de hogy az előző részben egy másik fordító hogy döntött, arról ők nem fognak tudni.
Hát igen, és még kellemetlenebb tud lenni, hogy különsávokra rögzítik a hangokat a színészekkel, akik nem hallják, hogy kollégájuk hogyan ejtette ki azt a nevet, és egy epizódon belül valaki így, valaki meg úgy mondja, mert hogy azért az angolnak is van rengeteg kiejtési lehetősége, meg nyilván más nyelveknek is. Például ilyen volt az Agymenőkbe a Haley nevű kislány, akinél el is mondták, hogy a Haley üstökös miatt kapta ezt a nevet. Ehhez képest egy fél évaddal később, ha újra szóba került, akkor már volt az Holly is, meg Halli is, mert a leírás alapján ők nem tudtak döntést hozni. Mondjuk ilyenkor én sosem értem, hogyha meghallgatják az eredetit, mondjuk, akkor ott az nem gyanús-e, de nem akarok senkinek a munkájába bele piszkálni, hogy mit kellene csinálnia. Korábban azt mondta, hogy egy nyelvet kitalál az illető, visszatérve a legklasszikusabb példához, ugye Tolkiennek a Gyűrűk ura trilógiájához, ahol tényleg elképesztő az a világteremtés, ami több különböző nyelvből áll, és úgy mondta, hogy nem tud elvonatkoztatni bizonyos értelemben a szerző a meglévő vagy az általa ismert nyelvektől. Itt nem tud, és vagy nem akar, mert hogy szeretné, hogy ennek tényleg nyelvhatása legyen az olvasó számára, márpedig, hogyha valaki szándékosan mondjuk úgy halandzsázik egy idegen nyelv kapcsán, akkor arról mindig leri, hogy abban nincsen logika, hogy az a valami nem oké.
Igen, de még ha halandzsázik, akkor is befolyásolja a saját nyelve, meg egy csomó más nyelv, amelyet ismer, már ha ismer egy csomó más nyelvet. A hangzásuk például, a szerkezetük. Tehát akármilyen halandzsa, akkor sem tud elszakadni a saját tapasztalataitól és ismereteitől, vagy akár csak olyan érzésektől, hogy milyen képzetet kelt benne egy hang. Gondolok itt arra, hogy például az ő hang a magyarban a kerekség érzetét kelti, de egyébként valószínűleg más kultúrák számára is. Egyszerűen azért, mert ezt a hangot aja kerekítéssel képezzük, és ráadásul, aki tud írni, olvasni, és mondjuk magyar, tehát ismeri az ő betűt, annak még a betű alakja is nagyon befolyásoló. Ezért nem véletlen, hogy például a Lázár Ervin dömdödömjéről, amikor megkérdeztünk óvodás gyerekeket, hogy hogyan képzelitek el dömdödömöt, hogy néz ki, akkor a legtöbb gyerek azt mondta, hogy duci, testes, kerek, egyszerűen azért, mert ez a sok ő ezt a hatást kelti. Vagy például a magyarok számára mással hangzó torlódás, vagy a sok K, R, ezek a típusú hangok, ezek nagyon kemény idegenség képzetet keltenek, és azért például Jókairól lehet tudni, hogy a negatív szereplői, azok jellemzően idegen nevet kaptak, és ezekben a jellemző idegen nevekben gyakran élt az ilyen hangokkal, vagy például a mással hangzó torlódással, mert tudta, hogy ez negatív hatást fog kelteni az olvasóban, és ez is hozzájárul majd a szereplője jellemzéséhez. Tehát nem csak beszélő névvel lehet jellemezni, nem csak egy nyúzó Pál lehet egy jó név, ugye a falu jegyzőjéből, aki nyúzza a jobbágyokat, hanem lehet ez egy olyan név is, amelynek nem látunk semmilyen közszói jelentését, de egyszerűen a hangzása olyan, hogy az akár kedvesnek tűnik, vagy nagyon unszimpatikusnak, gonosznak, akármilyennek tűnik, és így alkotja az író a teljesen halandzsa neveket is, amelyeket ő maga kreál, de akkor is ezek az érzések, ezek benne is megvannak, és ezek a saját nyelvéből táplálkoznak, a saját ismereteiből és a saját kultúrájából.
A Gyűrűk urában már ugye az elfek helyett tündékkel találkozik a magyar olvasó, meg hát a néző is, ami viszont visszautal egy korábbi történetre, Vörös Martinak a tündéjére, amely név lényegében akkor jött létre. Egyrészt, hogy név jött létre, akár mondjuk egy bármilyen műnek a helyiség neveiből, személy neveiből, jellegzetes, kitalált akármilyeiből megszilárdult valami, és a valóságos dimenzió része is lett, mint itt, és az meg, hogy egy másik világ ezt aztán alkalmazza is, tehát hogy Göncz Árpád úgy gondolta, hogy neki ez pont jó lesz az elfek helyett, tehát ezért teljesen egyedülálló példa.
A Göncz Árpád féle valószínűleg igen, de az, hogy írók által teremtett nevek aztán a valós névállományba bekerüljenek, mint a tünde, az egyáltalán nem egyedülálló példa, és kifejezetten a 19. században úgy szoktuk mondani, hogy létrehozzák a nemzeti névállományt, ami azt jelenti, hogy a nyelvújítással párhuzamosan zajlik egy névújítás is, új keresztneveket hoznak létre, például úgy is, hogy írók és költők műveikben alkalmazzák először az általuk alkotott neveket, és aztán ezek annyira népszerűek lesznek, hogy a való világban emberek ezeket adják a gyerekeiknek. Nem csak a tündéről van itt szó, hanem például a Csilla így született, vagy az Etelka, a Jolán, ugye ezek Dogonics Andrásnak az alkotásai, vagy a Tímea Jókaitól, a Kincső, ami azért is izgalmas, mert eredetileg országnév volt Jókainál, nem pedig személynév, de aztán mégis női névként honosodott meg. Vagy ott van a Dalma, amelyet Jókai alkotott, de férfi névnek. És aztán a végén női névként terjedt el, később egy másik író alkalmazta már női névként, és aztán onnan terjedt el női névként. Ez keresztnevekkel szokott leginkább megtörténni, helynevekkel csak nagyon-nagyon ritkán, az egyik ilyen a Biharsarok, illetve ritkán családnevekkel, például Jókai alkotta meg a Szent Irmait, ugye az egy magyar nábobba találkozunk Szent Irmai Rudolfal, meg a Kárpáti Zoltánba, és aztán ez a név annyira népszerű lett, hogy a családnévváltoztatások idején többen is ezt kérvényezték, tehát ma is létezik Szent Irmai családnév, ma is viselik ezt a nevet.
Baukó Jánossal beszélgettünk is róla, csak pont erre nem tértünk ki, hogy volt egy idő, amikor eleve Y-végződésűt nem mindenki vetett fel. Nem volt rá törvény, de egy közmegegyezés volt, hogy az ember mégsem nevezi el magát Kossuthnak. Tehát, hogy azért van egy határ, de akkor ezek szerint az, hogy bizonyos keresztnevek bekerülnek, és az elfogadott keresztnév listába is lesz helyük a Tündétől a Csilláig, ugyanis mondta, az már egy ilyen, hogy mondjam, alulról jövő népi kezdeményezés, mert hogy tulajdonképpen ugye, amint elkezdik sokan adni ezt a nevet, hogy ez határozza meg, tehát itt nincsen valamiféle nyelvészeti irányítás. Mármint persze az elfogadtatás az végbe kell, hogy menjen, de akkor azt jól gondolom, hogy az minden esetben a kérvénynek az eredménye, hogy akkor végül is elfogadott név lett mondjuk a Tímea.
A Tímeánál nem, mert a Tímea annyira régen kerül be a névállományba, hogy még nem volt szabályozás. Tehát a 19. században, sőt még a 20. sem sokáig nem szabályozták, hogy milyen neveket lehet anyakönyvezni, illetve a 20. szabályozták, de nem ilyen szempontból, hanem például olyan szempontból, hogy nem lehet beceneveket bejegyezni az anyakönyvbe, vagy hogy az idegen neveket magyar változatban kell, csak éppen nem definiálták, hogy mit értenek idegenen, ami elég komoly problémákat okozott az anyakönyvvezetők számára. Igazából a 1970-es évektől figyelhető meg egy nagyobb, egy komolyabb törekvés arra, hogy határozzuk meg azt a névállományt, vagy inkább névlistát, névkészletet, amelyből lehet választani. 1971-ben jelent meg a Ladó János féle magyar utónévkönyv. Ez volt az első ilyen utónévkönyv, amely tartalmazta azt a listát, amelyből akkor még a törvény nem rögzítette, hogy ebből kötelező választani, de az anyakönyvvezetők gyakorlatilag már ehhez igazodtak, és aztán 84-től már ki is mondták, hogy ebből lehet csak választani, vagy pedig lehet kérelmezni újakat. Ez azóta is így van, csak azóta persze sokkal rengeteg névvel bővült ez a lista, és ma már nem utónévkönyvben adják ezeket ki, hanem havonta frissített listát tesznek közé a Nyelvtudományi Kutatóközpontnak a honlapján, és ezt bárki elérheti, külön fiúnevek és külön lánynevek, és amint egy nevet anyakönyvezhetőnek minősítenek, az egyből felkerül erre a listára.
Gondolom ez onnantól, hogy a 70-es éveket mondta, lett fontos, amikor az emberekben felmerült, hogy pöttyös labdának nevezzék el a gyereket. Most bocsánat, megoldások vannak, hogy tényleg nem hisz az ember a fülének. Jó, ezek nem szoktak általában a zöld utat kapni, de hogy valahol azért az szerintem egy tök kreatív dolog volt a szülőtől, hogyha egy ismert műből, ami nekünk klasszikus, egy Jókai, de nekik akkor a kor társirodalom volt, választja a nevet, és nem azt mondja, hogy visszamenőleg nálunk mindenki Erzsébet és Mária szokott lenni. Tehát ez akkor gondolom ilyen rendhagyónak számított, hogyha valaki mégis ezt kezdeményezte.
Egy időben igen, de aztán a korszellem, egyszerűen a romantika kora, meg a nemzeti ébredés kora hozta ezt magával, mert ezeket egyszerűen új nemzeti nevekként kezdték érzékelni, és például az arisztokrácia, meg a korabeli értelmiség, egy igen-igen keskeny réteg, lelkesen választotta ezeket a neveket. Gondoljunk arra, hogy Petőfi fia Zoltán lett, abban az időszakban felújított név. Széchenyéknél adták a Béla nevet, szintén egy abban az időszakban felújított név, tehát kifejezetten ilyen jellegűeket választottak. Kazincinak annak idején még meg kellett küzdenie a tágabb családjának a rosszallásával, azért, mert olyan neveket választott a hagyományos Erzsébet, Mária, Margit helyett, amelyek akkoriban megszokottak voltak, mint az Ifigénia, Tália, tehát ugye a klasszikus görög-római mitológiából igyekezett neveket választani a gyerekei egy részének, vagy mondjuk a fia Emil, ami ugye egyrészt Russo Emilia miatt jött, másrészt meg a római Emilianus miatt. a levelezésében írja is ezt, hogy kifejezetten meg kellett küzdenie a rossz indulatú megjegyzésekkel emiatt.
Tök érdekes ez az ellentmondás, hogy ma a legtöbben, akik olyan értelemben hosszú távon gondolkodnak, hogy a gyereknek lehetősége legyen, egyrészt adnak neki két nevet, jó esetben nem kezdik előtt becenéven anyakönyvesztetni, mert nagyon vicces lesz, amikor Mimóka ügyvéd lesz, és a többi, és nagyon gyakran választanak olyan nevet, ami angolul is könnyen értelmezhető, mondjuk egy Dávid vagy Péter. Itt meg ugye pont ez volt a cél, hogy a magyarság tudatukat, főleg egy forradalom vagy szabadságharc után még inkább kifejezzék, hát ezeknek a neveknek azóta sincsen angol száz megfelelője, nem? Tehát egy Tímának, egy Zoltánnak. Ezek így maradnak magukban.
Igen, igen. Tehát itt két teljesen különböző hozzáállás nézőpontot lehet felismerni. Vannak szülők, akiknek ez a fontos, hogy annyira magyar legyen a név, hogy ne lehessen lefordítani, hogy messziről látszódjon róla, hogy magyar. És ez bizonyos helyzetekben lehet nagyon fontos, tehát ha például olyan kisebbségi helyzetben él valaki, ahol az adott ország törvényei azt írják elő, hogy többségi nyelven kell anyakönyvesztetni a gyereket, tehát hogyha például János, akkor a János többségi nyelvi megfelelőjén, akkor annak a szülőnek fontos lehet, hogy már pedig az én gyerekem nevének ne legyen többségi nyelvi megfelelője. Viszont Magyarországon ma sokkal jellemzőbb az a hozzáállás, amit mondott is, hogy ki tudja, hát ha a gyerek majd külföldön akar érvényesülni, és akkor olyan neve legyen, amellyel könnyen boldogul külföldön is. Például csak ékezetekben legyen különbség, vagy teljesen ugyanúgy írják, mint mondjuk az Annát. Minden attól függ, hogy képzeli el a szülő a gyereknek a jövőjét, meg egyáltalán milyen társadalomban él, milyen lehetőségei vannak, milyen világban körülötte.
És fordítva is igaz ez. Ugye már szóba került az, hogy magyarították az írókat, költőket, történelmi személyiségeket, és ugye ezek a király féle napjainkban lévő személyiségek valahogy a történelem részei. Tudjuk, hogy azok voltak, tehát ők azok is lesznek, és most is azok, és gondolom ez az, ami motiválhatja a nem tudom kit, aki eldöntötte, hogy már pedig második Erzsébet, és Katalin hercegné, és Vilmos, most csak simán, hogyha az Egyesült Királyságra gondolunk, és milyen szerencse, hogy Henry Meghan nevű feleségével kiszállt a buliból, mondjuk így, mert hogy a Meghan, hogy fordították volna le magyarra, az kétségem van, hogy ez sikerült volna.
Elárult, hogy létezik magyar változata a Meghan, és az anyakönyveshető is.
Na.
Egyébként ez egy hagyomány, és nem csak Magyarországra jellemző, hanem ha megnézzük, akkor a legtöbb európai nyelvre az uralkodók neveit, a pápák neveit, bizonyos vallási vezetők neveit úgy fordítják, hogy az adott nyelvi megfelelőjével illetik, tehát Ferenc pápa is mondjuk Francesco, vagy Francisco, vagy Francis, tehát mindig az adott nyelvre fordítják le ilyen módon. Ez egy olyan hagyomány, amelyben egész Európa osztozik. Akkor lehet ez nehézkes, hogyha például visszatérve az irodalmi művekre, van egy olyan regény, amely egy király udvarában játszódik, akkor tipikusan lefordítjuk a király nevét magyarra, már hogyha van neki magyar megfelelője, viszont a többiek neve nem lesz lefordítva, tehát megint zavaró ellentét keletkezik.
Igen, ott maximum a nézőnek a belátására, vagy olvasónak a belátására tudják bízni, hogy akkor mondjuk a szűk család, amely amúgy is a királyi család, hát őket máshogy hívják, de igen, tehát ez egyszerűen kikerülhetetlen, rengeteg történelmi film és sorozat fut ebbe bele, de valóban még irodalmi művek is.
Konkrétan ez történt például azt hiszem a 8. Henrikkel kapcsolatos filmsorozatok esetében, Henrik, Mária, Anna, és közben mindenki más, meg Robertnek, Johnnak, Jacknek hívtak a környezetükben. Ez nagyon-nagyon zavaró tud lenni.
42. Mihely is tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.
Dr. Sliz Mariannal, az ELTE BTK Magyar Nyelv Tudományi és Finnugor Intézetének egyetemi tanárával hamarosan folytatjuk, és egyben befejezzük a beszélgetést. Akkor szó esik majd a művésznevekről, álnevekről, és azt a kérdést is feltesszük, hogy sok író miért választ magának akár több alter egót is. A következő két hétben azonban a műsor korábbi adásait ismételjük, vagyis mához három hétre vesszük fel ezt a fonalat, amelyet a memóriánkhoz és persze az archívumhoz kötöttünk. Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz, ahogy szoktam jelezni, már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán pedig további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalauz. Tímár Ágnes műsorát hallották.